Kincsek Ézsaiás könyvéből. Írta Elet Joseph Wagoner. 44. fejezet. Az Úr szolgája. Wagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 42. rész, első 9 verse. Íme az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé. Törvényt beszél a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem tör el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, aki az egeket teremtette és kifeszítette, és kiterjesztette termésivel a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlözből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Nem kerülheti el a Biblia kutató figyelmét a szolgaszó gyakori előfordulása Ézsaiás könyvében. Érdekes és hasznos elfoglaltság lenne összegyűjteni az összes olyan utalást, amelyben ez a szó szerepel, és összehasonlítani őket. Nagyon vigasztaló e kifejezés jelenléte az Ézsaiás proféciájában. Ezen keresztül nagyon világossá válik az Istenhez és Jézus Krisztushoz való viszonyunk. Ebben a fejezetben az utalás kétségtelenül Krisztusra vonatkozik. Minden kétséget kizáróan igaz ez, hiszen az írás hangsúlyosan Isten szolgájának nevezi Jézus Krisztust. Az Atya lelke örömét leli benne, hiszen Jézus azt mondta, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. János 6.38. És én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. János 8.29. Ő Isten egyszülött és szeretett fia, mégis Isten szolgájának neveztetik, és ezt a nevet megtiszteltetésként kapta. Isten szolgája lehet egy fiú, akinek nincs magasabb célja, mint hűségesen szolgálni az atyát. Figyeljük meg, hogy a Biblia Krisztust egyszerre szolgának és fiúnak is nevezi. Ha engedelmesek vagyunk, akkor mi is Isten szolgái vagyunk, mondhatná valaki. Nem. Isten nem várja meg, hogy lássa, engedelmesek vagyunk-e, mielőtt az ő szolgájának ismerne el minket. Amint átadjuk magunkat neki, már az övéi vagyunk. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Róma 6.16. Jog szerint minden ember Isten szolgája abban az értelemben, hogy életének minden szolgálatával neki tartozik. De olyan sokan vannak, akik teljesen megtagadják a neki való szolgálatot, hogy a kifejezés nagyrészt csak a hűségesekre korlátozódik. Különös vigasztalást és bátorítást nyerhetünk Krisztusnak, mint Isten szolgájának tanulmányozásából, és e fejezetben általa elmondott szavakból, ha emlékszünk az előző fejezetben Izraelhez intézett ígékre. A 8-tól 10-ig terjedő és a 13. versekben olvashatjuk, hogy itt is hasonló dolgok hangzanak el Jézusról. De te Izrael, én szolgám, Jákob, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám neked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom. Ne feledjük, hogy Izrael mindazokat magában foglalja, akik az Úrban bíznak. Ugyanaz a kifejezés vonatkozik rájuk, mint magára Krisztusra. Ők benne kiválasztottak, és a szerelmesben elfogadottak. Efézus 1, 3-tól 6-ig. Ők kiválasztottak, és az Úr a jobb kezüket fogva megtartja őket, ahogyan megtartotta Krisztust is, amikor itt járt a földön. Amikor tehát olvassuk Ézsaiás 42. fejezetét, ne feledjük, hogy mi ugyanúgy Isten szolgái vagyunk, mint Krisztus. Így az a munka, amelyet Isten ő rábízott, ugyanúgy a miénk is, és minden bátorítás, amellyel őt bátorítja, minket is bátorít. Jézus arra hív bennünket, hogy csatlakozzunk az ő szolgálatához, és így biztat. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Máté 11:29. Igazságot visz a nemzeteknek, és ítéletet hoz a földön. Erre a célra van ő rajta Isten lelke. A nagybírósági ügyben Krisztus Isten képviseli, és azzal a feladattal bízatott meg, hogy véghez vigye Isten ügyét. Ő az, aki Isten ügyét az ítéletben sikeres végkifejletre viszi. Ő eléri, hogy az ítélet Isten javára dőljön el. Az Atya egyáltalán nem jelenik meg az ügyben, csak Krisztusban, akinek teljes felhatalmazása van arra, hogy minden ügyben az Atya nevében beszéljen és cselekedjen. Milyen csodálatosan bízik az Atya az ő szolgájában. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. János 5:22-23. Az Atya a saját hírnevét, sőt a jellemét is Jézus Krisztus kezébe helyezte. A hű és bölcs szolga az egész ház és minden vagyon felett uralkodóvá tétetik. Lásd Máté 24:45-46. vers. Itt azonban ismét szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az Úr szolgái vagyunk, és hogy a ház feletti vezetésnek ez a magas helye ránk van bízva. Isten nem részrehajló. Nincsenek kiemelt kedvencei. Amit egyik szolgájának mond, még ha az a szolga az ő egyszülött fia is, azt mindenkinek mondja. Ugyanazt a szeretetet, amelyet Krisztus iránt tanúsít, irántunk is tanúsít. János 17:23. Ez a tény csodálatos felelősséggel ruház fel bennünket. Ebből megértjük, és a továbbiakban még világosabban fogjuk érteni, hogy az Úr ránk bízta az ő ügyét. Az ő képviselőinek kell lennünk, hogy ítéletet hirdethessünk a földön, és a világ tudja meg, ki az Isten. Jézus, akinek a kezébe oly sok minden lett bízva, szelíd és alázatos szívű. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Figyeljük meg, hogy itt az utca szó egyes számban van. Nem azt állítja, hogy nem fog a szabadban beszélni. Valójában tudjuk, hogy Jézus a legtöbb tanítását a szabadban mondta el, a mezőkön, a hegyeken, a tengerparton vagy az útszélén. De nem volt hangos és harsány. Amikor bent a házban beszélt, nem hallotta a hangját odakint. Nem tett semmi olyat, amivel magára hívta volna az emberek figyelmét. Lásd Máté 12. rész 16-tól 21-ig terjedő verseket, ahol gyógyítása során Krisztus megparancsolta az embereknek, ne tegyék őt ismerté, hogy beteljesedjék Ézsaiás prófita mondása, aki így szólt, íme az én szolgám, akit választottam. Kétségtelenül sokat tanulhatunk Jézustól arról, hogyan használjuk a hangunkat. Nem csak akkor, amikor nyilvánosan beszélünk, hanem minden alkalommal. A lágy, jól modulált, mégis tiszta és határozott, erős tónusú hang Jézusra utal. Aki a saját hangját uralni tudja, az a tömeget is uralni tudja. A harsány, merev, éles és magas hangon mondott beszédnek nincs tekintélye. Az Úr minden szolgájának kötelessége a hangját épp úgy gyakorolnia, mint az izmait, karjait és lábait. Igaz, hogy sokan ezt nyereségért és hírnévért teszik, és büszkék arra a hatalomra, amit ez biztosít nekik. De ez nem akadályozhatja meg Isten szolgáit abban, hogy ezt tegyék az ő nevében és az ő dicsőségére, nehogy rosszul képviseljék őt. Az Úrtól ugyanúgy megtanulhatjuk a helyes beszédet, mint bármi mást. És ha valóban tőle tanulunk, akkor nem leszünk büszkék semmilyen sikerünkre, mert ő szelíd és alázatos szívű. A kiált szó, amit ebben a versben alkalmazott a fordító, gyakran a fájdalomtól való kiáltásra használják. És ebben a tekintetben ez Krisztusra igaz. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Ézsaiás 53:7. Krisztus nem kiáltott sem dicsekvésből, sem haragjában, sem bánatában. Hangja mégis nagyon messzire eljutott, és sokan meghallották. A jól modulált hang nem áll ellentétben azzal a parancsal, hogy erőteljesen engedd ki a hangodat, és mondd, íme a te Istened. Az Úr szolgája nagyon szelíd. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ellenkezőleg megfújja, hogy újra lángra kapjon. Mert te gyújtod meg az én szövét nekemet. Az Úr, az én Istenem, megvilágosítja az én sötétségemet. 18. Zsoltár, 29. vers. Ezekkel az eszközökkel a törvényt igazán jelenti meg. Ez azt bizonyítja, hogy az ítéletet úgy hozza, hogy felemeli azt, ami gyenge. Isten tele van irgalommal. Ő maga a szeretet. Az ellenségei tagadták ezt, ezért az ő ügyét igazságban kell bizonyítani. Ezért azok, akik az Úr ügyének képviseletével vannak megbízva, csak az Úr alázatosságának és szelídségének gyakorlásával bizonyíthatják be. A szegények és rászorulók iránti gondoskodásával az Úr bebizonyítja az ellene felhozott vádak hamisságát. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít. Nagyon érdekes, hogy ebben a versben ugyanazok a szavak szerepelnek, mint az előzőben. A pislog fordítású szó ugyanaz, ugyanolyan, mint a harmadik versben a pislákoló, vagy még mindig égő fordítású szó. A csügget szó pedig a megtört fordítású szóból származik. Nem pislog és nem reped, míg munkáját be nem végzi. Természetesen a munka elvégzése után sem lesz kioltva. Itt van egy példa arra, hogy a míg szó használata nem jelöl egy határt. A csüggett ember egy megtört és elgyötört ember. Olyan, akinek a pislákoló lángja már majdnem kialudt. A remény is elhagyta a szívét. Nos, az ígéret szerint Jézus ilyen embereket fog helyreállítani. Új életet lehel beléjük. Meggyógyítja a megtört és elgyötört embert. Nincs nehezebb feladat ezen a világon, mint bátorítani egy csüggett embert. Sokan gondolják, hogy jó okuk van arra, hogy elcsüggedjenek, mert olyan bűnösek, és olyan könnyen tévútra vezethetők. Újra és újra elbuktak, és alig ha lehet őket meggyőzni arról, hogy van remény az üdvösségükre. Az Úr szolgája ilyen esetekkel foglalkozik, a reménység és a vigasztalás szavait suttogja, és ő maga nem csügged el. Gyakran visszautasítják, de ez nem bátortalanítja előt. Lángja nem halványul el, de bátorságot gyűjt a látszólagos vereségből. Milyen áldott bizonyosság ez számunkra, ha arra gondolunk, hogy ez Krisztusra vonatkozik. Ő nem pislog és nem reped, míg a földön törvényt tanít. Vagyis törvényét az emberek szívébe írja, a mi szívünkbe. Ezután, amikor a kudarcaim miatt elcsüggedek, arra fogok gondolni. Jézus erőssé tesz, és győzelmet ad nekem. Ő nem csügged el, a sok kudarcom ellenére sem, hiszen jobban ismeri gyengeségemet és bűnösségemet, mint én magam. Ha ő nem csügged el, akkor bizonyára nekem sincs okom rá, hogy elcsüggedjek. És így, az ő bátorságából új bátorságot merítve, erősek leszünk az Úrban és az ő erejében. És akkora győzelem a miénk. Az Úr mindannyiunknak azt mondja, legyetek erősek és bátrak. Csak ezt kérte Józsuétól is, amikor megbízta, hogy vezesse Izraelt az ígéret földjére. Józsué első rész, 6., 7. és 9. verse. Az Úr azt mondja, hogy ő támogatja szolgáját. Ugyanezt a szót használja a következő két Biblia versben. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Te támogatod az én sorsomat. 16. Zsoltár, 5. vers. Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. 17. Zsoltár, 5. vers. Én az Úr hívtalak el, igazságban, és fogom kezedet. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 145. Zsoltár, 14. vers. Ne feledjük, hogy Isten szolgái vagyunk, ha átadjuk magunkat neki, vagyis, ha hajlandóak vagyunk az ő szolgái lenni. Ezért ugyanolyan ígéretünk van a megtartásra, mint amilyen ígérete volt magának Jézus Krisztusnak. Ugyanaz a hatalom óv meg minket a bukástól, mint amely megóvta őt is. Az Úr sehol sem hagyott teret a csüggedésnek. A fogom szó a fogom a kezed kifejezésből, amely gyakran fordul elő ezekben a fejezetekben, A héber megerősíteni szóból származik. Isten megígéri, hogy megerősíti a kezünket. Mindenki tudja, hogy az ember jobban meg tud állni, ha valaki fogja a másik kezét. Persze csak akkor, ha a másik kéz erősebb. Gondoljuk hát el, milyen erő származik abból, ha az Úr keze támogat bennünket. Azt mondja az Úr, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak téged. Ez az összes bátorítás, amire szükségünk van. Ő nem fogja elengedni a kezünket, és nem hagy el minket, amikor veszélybe kerülünk. Ne feledjük, hogy az Atya nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhat ki az ő kezéből. János 10:29. Milyen szolgálatot adott az Úr az ő szolgájának? A következőt. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Tudjuk, hogy Krisztus tette mindezt, de vajon másnak is megadatott ez a szolgálat? Bizonyára. Ez az Úr minden szolgájának a munkája. Mindenki, akit az Úr elhív. Sault, az üldözőt, arra választotta ki az Úr, hogy a pogányokhoz menjen, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Apostolok cselekedete 26:16-18. Ne mondjátok elhamarkodottan, hogy nekem nincs meg Pál apostol képessége. A képességnek semmi köze ehhez. Pál apostol nagyon gyenge és erőtlen volt testben, és nem volt semmilyen képessége azon kívül, amit az Úr adott neki. Ha az Úr nem adta volna nekünk is Pál apostol képességét, akkor nem várná el tőlünk ugyanazt a szolgálatot. Egy dolog azonban biztos, mégpedig az, hogy az Úr szolgálatba küldte mindazokat, akiket a maga fiaivá fogadott Jézus Krisztus által, és aki elfogadva lett a ma szerelmesben, hogy ugyanazt a munkát végezze, amellyel Jézust és Pál apostolt bízta meg. Isten tervében nincs helye a lusta szolgáknak. Ne felejtsük el, amit ő mondott. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Ha Isten hatalmával vagyunk kapcsolatban, akkor bárki megérezheti annak teljes erejét, aki kapcsolatba kerül velünk. Így, amikor az Úr kezében vagyunk, az ő hatalma a miénk lesz. Pál maga mondta, nem mintha magunktól volnánk alkalmasak valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Aki alkalmasakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. 2 Korintus 3:5. Isten nem adja másnak a dicsőségét. Nem teheti, mert nem tagadhatja meg önmagát. Megdicsőíti mindazokat, akik bíznak benne, és az ő dicsőségét látni fogják rajtuk ragyogni, de azt az ő dicsőségének fogják elismerni. A mi világosságunknak kell világítania az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat. Isten nem osztozik a dicsőségen egyetlen lénnyel sem, még kevésbé egy néma bálvánnyal, amely semmi ebben a világban. Ez nem azért van így, mert mások kárára akarja felmagasztalni magát, ahogyan sátán hamisan vádolja őt, hanem azért, mert nem tud megválni saját személyiségétől. Ő van, ez az ő neve és jelleme, és ő nem szűnhet meg létezni. Nem engedheti meg, hogy a neki járó dicsérettel a faragott képeket dicsérjék. Nem fogadhatja el, hogy az emberek keze munkája igazságos lenne. Ez a menny minden igazságosságának és stabilitásának megdöntését jelenteni. Minden alattvalója javára és a teremtett mindenség megtartása érdekében Istennek sikeres végkifejletre kell vinnie ezt az ügyet, amelyben ő érintett. Milyen áldott bizonyosság az a tudat, hogy ő ezt meg fogja tenni. A gonosz nem fogja legyőzni Istent. Még ha egy ideig úgy tűnik is, hogy a gonosz áll jobban a csatában, ez csak látszat. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. És ő győzelmet fog aratni minden ellenség felett. Ki áll készen arra, hogy osztozzon az ő sorsában? Ki áll az ő oldalán? The Present Truth, 1899. október 26.